drága testvéreim, tekintsetek Jézusra, zárjátok ki a világzaját, nyissátok meg a szellemi szíveteket a Jézus nevében, és legyen a fületek hallásra Jézus nevében. Köszönjük, mennyei atyám, hogy a mai napon itt lehetünk, és összegyűlhettünk a te oltárodnál Jézus nevében. Köszönjük, mennyei atyám, a kegyelmedet, az oltalmadat, az irgalmadat az életek felett Jézus nevében, a családok felett. Köszönjük a munkahelyek felett is az oltalmadat, mennyei atyám. Köszönjük, mennyei atyám, a kiáradó szeretetedet, ami a szívünkben van, és növekedik, és kiárad az emberek felé, és nem tudnak ellenállni a te dicsőségednek, mennyei atyám. Köszönöm a drága testvéreimet, hogy együtt lehetünk a mai napon is. Köszönjük, és kiárasztott a Szent Kenetet, a polgármester úr felett is kiárasztjuk a kegyelmet Jézus nevében, és köszönjük az ő életét is. Köszönjük, hogy itt lehetünk. Köszönjük, mennyei atyám, a dicsőségedet. Köszönjük, hogy együtt áradhatunk veled, és köszönjük a Szent Szellem vezetését, ami munkálkodik a szívekben, és kizárunk minden gonosz erőt, ami támadja a mi szívünket. Nem engedjük be, nem halljuk meg az ördög szavát, mert el van taposva a Jézus nevében. Áldunk, magasztalunk, dicsérünk, mennyei atyám. Köszönjük a Szent Fiadat, aki elvégezte a kereszten a megváltás művét, és helyettünk ment a keresztre, és elvégezte értünk a drága megváltást, amiben a szent gyógyulás van, a bővölködés és az örök életünk. Köszönjük, hogy ebben a dicsőséges életben élhetünk, és mehetünk ezen az úton. Áldunk, magasztalunk, dicsérünk, mennyei atyám. A Jézus nevében. Amen. Amen.
Most adventről fogok tanítani nektek, mert most van az adventi időszak. Kérem a figyelmeteket, nyissátok meg a kicsi szíveteket, és legyen fületek a hallásra, mert azt írja Isten igéje, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Úgyhogy szeretném, hogyha ez így történne mai napon. Tehát az adventet böjtként vezették be Galliában, amelyet a 6. században a rómaiak, majd később a protestánsok is átvettek. Egy kicsit történelmi az eleje, de nem baj, ha tudunk róla. Az első adventi koszorú 1860-ban készült, amit egy hamburgi lelkész készített el, és 24 szál gyertyával készítette. De ez egy idő után lecsökkent ugyan 4 adventi vasárnapra, és így minden vasárnap, így karácsony előtt mind a 4 vasárnapon az adventet ünnepeljük, tehát igazából az Úr Jézus megszületését. Tehát minden gyertya szimbolizál egy fogalmat, ami az egyik a hit, a remény, a szeretet és az öröm. Az adventi koszorú ma is az ünnepnek a szimbóluma, mert ez csak egy szimbólum. De számunkra a szellemi oldala fontos, mert az nagyobb jelentőséggel bír. Tehát arra kell nekünk figyelni, a szellemi oldalra. Az advent szó jelentése eljövetel és érkezés. Tehát latin adventus domini kifejezésből származik, aminek a jelentése az Úr eljövetele. Az első advent az az Ószövetségnek az időszaka volt. Mindjárt megtudjátok, hogy miért. Mert aközben várták a Messiásnak a megszületését. Az 1 Péter 1.20-as igeverset felolvasom hozzá. Aki eleve el volt ugyan rendelve, a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén ti érettetek. Ez az idők végén, ez az ószövetségi időszaknak a vége volt, amikor a Jézus megszületett. Tehát, és most jelenleg az adventi időszaknak, tehát a második adventi időszakban vagyunk, amikor az Úr Jézusnak a második eljövetelét várjuk. A jelenések 22.12-t felolvasom ehhez. És ímé, eljövök hamar, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Amen. Tehát a második eljövetel az még nem azt jelenti, hogy a felhőkön megjelenik értünk, hanem amikor már a lába érinti a földet. Az a második eljövetel. Tehát az advent más jelent a világnak, és más jelent a keresztényeknek. A világi embereknél a bibliai látás az kiszorul a gondolkodásból. Nem bibliai úton gondolkodnak, hanem világi módon, világi gondolkodásuk van, és így náluk csak az adventi koszorúnak az egyszerűsége jelenti nekik az adventet, tehát csak az adventi koszorú az advent, mert kihagyják belőle Jézust. Ugyanúgy, ahogy karácsonykor is kihagyják Jézust, mert a fenyőfa az ünnep számukra, pedig az Úr Jézus az ünnepelt karácsonykor. A keresztények viszont az adventi időszakban a karácsonynak a közeledését várják, amikor az Isten fia megszületik, tehát annak a megszületését ünneplik, amit a hívők évente ismétlik ezt az ünneplést, tehát megemlékeznek róla évente, mint ahogy a mi szülinapunk is évente van, és megemlékezünk a szülinapunkról. De ugye Jézus egyszer született meg, és egyszer halt meg, de ugyanúgy megemlékeznek róla. Most ezután nézzük meg, hogy Jézusnak miért kellett megszületnie, és ez hogyan történt. Tudjuk, hogy Ádám volt az Édenkertben, és miután ő az engedetlensége miatt, tehát az ember az engedetlensége miatt elbukott az Édenkertbe. A szelleme elkülönült Istentől, a világ pedig gonoszszá vált, mert a sátán lett a világ istene. Elolvashatjátok a 2 Korintus 4.4-ben, hogy e világ istene sátán, tehát a világ a sátán uralma alá került. Tehát amikor Ádám behódolt a sátánnak, ezzel a döntésével Isten kizárta a földről, Isten kívülállóként tekintett le teremtményére. És az embernek egy megváltóra volt szüksége, mert ő magát képtelen volt megváltani. Senki nem tudja saját magát megváltani, mai napon sem, mert az Úr Jézus már most értünk megtette. A Teremtő, vagyis Isten kidolgozta a megváltási tervet, azzal a céllal, hogy az embert visszahelyezhesse a föld feletti hatalmába, és visszakaphassa az örök életet. Isten törvényes módon akart részt venni a helyreállításban, mert így találta igazságosnak. Ezért szövetséget kötött először Noéval, aztán Ábrahámmal, később pedig Mózesen keresztül behozta a törvényt, ami a 10 parancsolat volt. És zárójelben még ezt hozzáteszem, hogy végül Krisztus helyettesítő és megváltó munkája által egy jobb szövetségbe léphettünk bele. Mert most arról az időszakról beszélek, azért mondom csak zárójelben, hogy ennyi szövetsége volt, hogy eljusson addig, hogy megváltsa az embert, tehát hogy eljusson addig a megváltásig. A megváltás első lépéseként Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy rajta keresztül születik meg a mag, vagyis a drága Úr Jézusunk, aki örököse lesz mindennek. Ábrahám engedelmessége adott jogot Istennek arra, hogy törvényesen beléphessen a földre, és ezt Jézus által tudta megtenni, hogy megváltsa az embert. Isten így tudott belépni a földre. Tehát ebben láthatjuk, hogy Isten és az emberség együtt munkálkodott. Mert másképp nem, hát minket használ Isten most is, igazából együtt munkálkodik, és így meg tudja semmisíteni a sötétség erejét, és ezt meg is tette Jézuson keresztül már. Isten ereje és az ember szavaiban levő hatalom együtt képes ezt véghez vinni. Tehát amikor a sátán átvette Ádámtól a föld feletti hatalmat, Isten azonnal lépett. Azonnal lépett, hogy helyreállítsa, hogy újra üdvössége legyen, újra közösségbe lehessen Istennel. Tehát a helyreállítás érdekében azonnal lépett. És ő maga profétálta a messiás eljövetelét. Mert Isten előre tudatta az emberrel Jézus megszületését. Már a Mózesnél megnézzük. Isten soha nem tett semmit, anélkül, hogy ki ne jelentette volna a szándékát felénk. És most is, mert az 1 Mózes 3.14.15-ben ott már elhangzik az első reményt keltő üzenet az ember megváltására, és most meg is nézzük hozzá az igét. 1 Mózes 3.14.15. És mondta az Úristen a kígyónak, mivel hogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezei vad között, hasadon járj, és sport egyél életed minden napjaiban. Mert itt azért mondom el nektek, hogy azt írja, hasadon járj. Mert a kígyó nem csúszómászó volt még akkor, hanem két lábon, vagy négy lábon, vagy Isten tudja hány lába volt. De lábon járt a kígyó. És itt Isten azt mondta neki, hasadon járj. És ez a lényeges a 15-ös most. És ellenségeskedést szerzek közötted, és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között. Ő neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Amen. Ebben van bent az első profécia, hogy Jézus meg fog születni. A mag. Tehát az eljövendő messiás fogja megtörni a sátánnak az uralmát az emberiség felett. Mert ő fog a kígyó fejére taposni, azt írja az ige. Az ördögnek, a kígyónak több neve van. Nézzük meg a jelenésekbe. Jelenések 12.9-be leírja az ige, hogy hány néven szerepel a kígyó, az ördög, vagy sátán, éppen aminek nevezzük. Jelenések 12.9. És vetteték a nagy sárkány, a ma régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és a sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyala is ővele levettetének. Tehát itt van benn sárkány, kígyó, ördög, sátán. Tehát több neve van az ördögnek. Tehát az igében, amit a Mózesben olvastunk, hogy valakinek a fejére taposni, azt jelenti, hogy megtörni valakinek az uralmát. Ez az isteni üzenet nagyon burkolt. Tehát az Ószövetségben elhangzó üzenetek nagyon sok van, amiben elhangzik, hogy a messiás meg fog születni, hogy Jézus el fog jönni a földre. Nagyon sok helyen megjelenik, nem tudom hány száz helyen, ami burkolt, ami még nem, számunkra is titkos igazából, de benne van, meg van írva. És ez nem csak számunkra, mert mi már tudni fogjuk, mert a Szent Szellem által megmutatja nekünk az Úr az igéből, de ez azért van, hogy az ördögnél titokban maradjon ez. Tehát fontos volt, hogy titokban maradjon. Ne tudja meg az ördög. Ez ugyanaz, ami angyali nyelvet tudunk, az ördög nem tudja, hogy mit imádkozunk. Csak egyedül Isten, igaz, hogy mi se tudjuk, de Isten tudja, mert csak jót tudunk imádkozni hozzá. Tehát a 4000 évig tartó Ószövetség alatt Isten a profétákon keresztül több száz alkalommal szólt a népéhez. És ezzel bátorította őket, hogy igenis meg fog a messiás születni, el fog jönni. Nézzünk meg néhány példát ehhez. Először is Ábrahámhoz, amikor szólt Isten, hogy és a te magod örökség szerint fogja bírni az ő ellenségeinek kapuját. Vagyis mit jelent? Jézus majd uralkodni fog az ellensége ereje felett. Az 1 Mózes 22-ben a 17-18-asikét nézzük meg. Hogy megáldván megáldalak téged, és bőségesen megsokasítom a te magodat, mint az ég csillagait, és mint a fövényt, mely a tengerpartján van, és a te magod örökség szerint fogja bírni az ő ellenségeinek kapuját. Tehát itt írja, hogy a te magod örökség szerint fogja bírni az ő ellenségeinek kapuját. És megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei, mivel hogy engedtél az én beszédemnek. Amen. Tehát ezek a versek kétféle magról beszélnek. Tehát itt először is Jézusról, hogy a te magod örökség szerint fogja bírni az ő ellenségeinek kapuját, a másik pedig magokról beszél, az emberekről. A következő pedig Ézsaiás próféta, amikor előre tekintett az időben, és rámutatott Dávid leányára, Máriára, aki meg fogja szülni a megígért megváltót. Ézsaiás 7.14 azt írja. Ezért ádjelt néktek az Úr maga, ímé a szűz fogam méhében, és szül fiat, s nevezi őt Imánuelnek. Amen. Tehát az Úr maga ádjelt néktek, ezt mondta Ézsaiás próféta, az azt jelenti, hogy Isten nem mindennapi csodát fog mutatni. Tehát egy asszony gyermeket fog szülni természetes nemzés rendjétől eltérően, tehát természetfeletti módon. Őt Imánuelnek fogják nevezni, ami azt jelenti velünk az Isten. Vagyis megtestesülés. Ez a név az Isten és az emberiségnek az egyesülésére utal. Tehát megprofétálta, hogy újra vissza fog közösségbe kerülni Isten és az ember. Az Ószövetség végéhez közeledve Zakariás proféta az utolsó az Ószövetségnél, megprofétálta ő is a megváltó megszületését. Zakariás 6-ban a 12-13. Azt mondja az ige. És szólj néki, mondván, ezt mondja a seregeknek ura, mondván, ímé, egy férfiú, a neve Csemete, mert Csemete támad belőle, és megépíti az Úrnak templomát, mert ő fogja megépíteni az Úrnak templomát, és nagy lesz az ő dicsősége, és ülni és uralkodni fog az ő székében, és pap is lesz az ő székében, és békesség tanácsa lesz e kettő között. Amen. Az első versben ímé egy férfiú neve Csemete, az Jézus. Mert kisbetű, Csemete támad belőle, azok vagyunk mi. Ez egy nagyon szép meglátás ebből az igéből. Tehát itt is burkoltan írja Jézusnak a megszületését, mert Csemetének nevezi. Tehát itt se tudhatta az ördög, hogy az most kicsoda. Tehát a végtelennek tűnő várakozás nem volt hiába való, mert a Csemete, vagyis Jézus 2 évezreddel ezelőtt emberi formát öltve megszületett. Mivel hogy Jézusnak Isten volt az atya, ezért szeplőtelenül született, és nem azzal az eredendő bűntermészettel, amelyet Ádám leszármazottai a mai napon is örökölnek. Tehát amíg mi nem voltunk újjászületve, bűntermészettel születtünk. És ugye ehhez újjá kell születni, hogy tiszta legyen a bensőnk. És most megnézzük ezt az érdekes témát, ezt a fogantatást, és többféle megvilágításból fogjuk meglátni. Jézus születésével kapcsolatos események azzal kezdődtek, hogy Isten Gábriel angyal által hírül adta Máriának, hogy ő fogja világra hozni a messiást. Megnézzük a Lukács evangéliumban az ige sorokat. Több igét fogok felolvasni, és utána fel fogom elemezni egy kicsit. Tehát a lényeget el fogom belőle mondani. A Lukács 1-ben a 26-tól 31-ig, aztán a 34-es, 35-ös, 37-es és 38-as igét. A 6. hónapban pedig elküldették Gábriel angyal Istentől Galileának városába, amelynek neve Názáret, egy szűzhöz, aki a Dávid házából való József nevű férfinak volt eljegyezve, a szűznek neve pedig Mária. És bemenvén az angyal hozzá, mondanéki, örülj, kegyelembe fogadott, az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között. Azt pedig látván megdöbbent az ő beszédén, és elgondolkodik, hogy micsoda köszöntés ez. És mondanéki az angyal, ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. És ímé, fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az ő nevét Jézusnak. 34-es, mondta pedig Mária az angyalnak, mi módon lesz ez, holott én férfit nem ismerek? És felelvén az angyal mondanéki, a Szent Szellem szállt ereád, és a magasságosnak ereje árnyékoz be téged, azért, aki születik is, szentnek hivatik, Isten fiának. Mert az Isten igéjének semmi sem lehetetlen, mondta pedig Mária, ímhol az Úrnak szolgálója, legyen nékem a te beszédet szerint, és elment tőle az angyal. Amen. Tehát először azt mondja az ige sor, hogy és ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az ő nevét Jézusnak. A Szent Szellem fog tereát szállni, azt mondja az ige. A magasságosnak ereje fog beárnyékozni téged. Ezért, aki születik is, szentnek hivatik, Isten fiának. Mert az Isten igéjének semmi sem lehetetlen, és rögtön hozta az Úr a gondolatomban, mert minden lehetséges annak, aki hisz. Az ímé szó azt jelenti, hogy nézd. Máriának arra a képre kellett fókuszálni, amit Isten a szavaival tárt elé. Tehát ímé, vagyis nézd, fogansztat-e méhedben természet feletti módon, tehát szellemi úton. Tehát itt a szellemi részét kell nézni. Az írás azt mondja, fogansztat-e méhedben, azaz befogadod a magot a te méhedbe. Mária nem kételkedett, hogy ez megtörténik, ő csak tudni akarta, hogy hogyan lesz ez. Mert ugye meglepődött, hogy az angyal mondott neki, de nagyon odaszánt szívvel végighallgatta az angyalt, és nem tiltakozott. A görög szöveg szerint Isten jelenléte, mint egy felhő fog reátszállani, és az ige így tudott testet ölteni. De egy megint más fogalmazással. A Szent Szellem vált Istennek a magjává, és 9 hónap múlva világra jött a Messiás, az Úr Jézus, Isten fia. Vannak, akik szerint ez lehetetlen, mert ők csak biológiai úton látják, vagyis fizikai úton, mert ugye a tudomány az nagyon keresi, hogy hogyan született meg, miből az ember, tehát ez egy olyan természetes dolog, mert megvan írva. És ami megvan írva, az mind igazság. Tehát a fogantatás egyaránt volt szellemi és biológia is. Itt a szellemi rész, ugye, a megtermékenyítés a Szent Szellem által történt. És nem egy földi apa által. Mert az ige volt az, ami megfogant Mária méhében. Tehát a biológiai, vagyis a fizikai része pedig, hogy természetfeletti módon megfogant az embrió, és növekedésnek indult. Nem szabad elfelejteni, hogy Isten a szavaival teremtette a világot, a kimondott szavaival, amit hittel mondott ki, és meg is lett. Máriában is megfogant az ige, az Isten szava, amelyet az angyal közvetített felé. Mária hite és a kimondott szava alapján működött. Befogadta Mária az igét. Dicsőség az Úrnak. Nézzük meg, hogy mik voltak Mária szavai itt a Lukács 1.49-ben. Mert nagy dolgokat cselekedett velem a hatalmas, és szent az ő neve. Amen. Tehát a hatalmas szó jelentése, hatalmas dolgok mindensége, és Istennél minden lehetséges. Isten az ő angyalán keresztül szólt Máriához, aki Józsefnek volt jegyese. Ez is megvan írva. Mária így tudta meg, hogy ő lesz a megváltó édesanyja. A mennyei üzenet által az isteni hit felébredt benne, és befogadta az igét. Mert a János 1.1 azt írja, hogy kezdetben vala az ige, és az ige vala Istennél. Tehát Jézus már Istennél volt. Tehát az ige már létezett Istennél. És Isten kimunkálta, hogy az ige megfogadjon, és testet öltsön. És utána mi vigyük tovább, dicsőség az Úrnak, hogy olyan örömbe kell lenni a szívünknek azáltal, hogy mi tudjuk azt, hogy nekünk csak jó lesz. Bármi történik is, nekünk örök életünk van. Isten a szeretet, és ő magához fogadott minket. Közösségben vagyunk vele, nem számít semmi, ami itt van a földön. Mert valóságosabb a szellemi világ, mint a fizikai. Innen se ruhát, se cipőt, semmit nem viszünk magunkkal, még a pénzt se. A szeretet az a legfontosabb Istennél, mert maga a szeretet. Miután az ige megfogant Mária szellemében, kinyilvánította magát utána a fizikai testben, tehát ahogy megfogant, az testet öltött. Miért? Mert Mária elhitte és befogadta Isten igéjét. És ez a fogantatás az isteni hit cselekedete következtében történt. Tehát utána jött létre. Megfogant természetfeletti módon a mag, és utána fejlődésnek indult a magzat. Ma is így működtetjük ugyanezt a hitünk alapján. Megfogan az ige, és megfogan a mag, mert a mag az bennünk van, és az növekedik. És a hit mag az nagyon fontos. A hit és a szeretet mag. És így minden lehetséges. Tehát a szeplőtelen fogantatáshoz hasonlóan minden hívő szellemében megfoganhat Isten igéje. Akár a gyógyulásról, akár a bővölködésről, bármiről, akármilyen helyzetben van az ember, mert meg fog az nyilvánulni. Tehát a hitünket soha ne eresszük el, mindig legyünk hitben, és minél erősebb legyen a hitünk. A hitet folyamatosan növelni kell, mert bármilyen helyzetben vagyunk, addig a szintig kell, hogy legyen a hitünk, kellene, hogy legyen. És amikor abból kijövünk, még magasabbra kell, hogy emelkedjen a hitünk. Mert fontos, mert ha nehezebb helyzet jön, nagyobb betegség, akkor abban is meg kell állni hitben. Vagy ha nehezebb olyan probléma, bármi jön az életünkbe, családba vagy bárhol. Abból a hitünkkel tudunk kimenekedni. Tehát nagyon fontos erre tekinteni. Mindenki elmondhatja Máriához hasonlóan. Ímé, én vagyok az, akit Jézus megváltott a betegségtől, a szegénységtől és a szellemi halálátkától. A természet feletti fogantatás úgy történhetett meg, hogy Mária elmerte hinni. És kimerte mondani azt, hogy ő az a földi edény, amit Isten kiválasztott erre csodálatos feladatra. Ha Mária azt mondta volna, hogy ebben ő nem hisz, akkor Istennek kellett volna egy másik edényt keresnie. Egy másik nőt, aki ezt befogadta volna. És az atya csak az engedelmes és alázatos szívű gyermekeit tudja használni az ő munkájában, ahogy Máriát is, akik odaszánják magukat a szolgálatra. Csak őket tudja használni. Az ige romolhatatlan mag, és ezt az 1 Péter 1.23-ban találjátok meg, mert ott hivatkozik a romolhatatlan magra. És a Máriában megfogant mag is romolhatatlan volt, amely hústestet töltött magára is közöttünk élt. Jézus szűztől született, a csodálatos fogantatás hitéből, az isteni hitből. Krisztus az örökkévaló igéből született, ezért nem volt benne halál. Jézusnak azért kellett természetfeletti módon születnie, hogy a mennyei atya vérvonalán keresztül az örök életet örökölhesse. Több mindenről hallottok, mert hallottatok most a fogantatásról, a romolhatatlan magról, a vérvonal. Ezek nagyon fontosak, mert egybe tartoznak. Tehát a mennyei atya vérvonalán keresztül az örök életet örökölhette. Csak az atya vérvonalán keresztül. A földi apai vérvonalon át Jézus az eredendő bűnt örökölte volna. Ezáltal a szellemi halál lett volna az ő vérében, ugyanúgy, ahogy a miénkben volt. Mózes könyvében az áll, 3 Mózes 17-11-esben, hogy testnek élete vérben van. Megnézzük az igét. Mert a testnek élete a vérben van. Én pedig az oltára adtam azt néktek, hogy engesztelésül legyen a ti életetekért, mert a vér a benne lévő élet által szerez engesztelést. Amen. Tehát ha a test élete a vérben van, akkor a test halála is a vérben kell, hogy legyen. Szegény édesapám szokta mondani, mindig az jut eszembe ilyenkor, hogy édes kislányom, amikor a vérünk megalszik, vagy kifolyik, akkor vége a fizikai életünknek, tehát a testnek vége. És még mindig cseng a fülemben, mert mindig ezt mondta. Tehát a testünknek az életet a vérkeringése adja, fizikai testnek. De ha megalszik, vagy kifolyik, akkor a test meghal. De az is fontos, hogy amikor a szellem és a lélek elhagyja a testet, akkor is halottá válik, tehát igazából a szellem és a vér működteti a testet, meg hát az életünket. Mind a kettő kell hozzá. Az ember úgy születik meg, hogy élet és halál van benne. Nézzük meg a Róma 5.12-t. Róma 5.12. Annak okáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és eképpen a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenek vétkeztek az egy által. Ez Ádámról szól, hogy az egy által jött be a bűn és a halál a világra. Ádámról szól. Tehát az ember testében a fizikai életet, ahogy elmondtam az előbb, a vérkeringése adja. És ez érdekes lesz, amit mondok. De amíg nincs újjászületve az ember, addig szellemileg halott, ugye? Ezt tudjuk. Tehát a fizikai teste az élő, mert a vér keringeti, de szellemileg halott. Tehát tudjátok, hogy nevezik ezeket? Az utcán járkáló élő halottaknak. Erre mondják, nem arra, hogy valaki annyira beteg, hogy úgy néz ki már, mint egy élő halott, hanem akik szellemileg halottak, elveszettek, nincsenek újjászületve, nincs az Úr Jézus a szívükbe, azok az élő halottak. Tehát Jézus kivételével mindenkinek a törvénytelen mostoha apa, vagyis a sátán természete jutott. Jézusnak nem földi, hanem szellemi apja volt, hogy Jézus az eredendő bűn nélkül jöhessen a világra. Ez fontos tudni. Ez az első lényeges dolog, hogy szellemi apja volt. Majd mondom a másodikat is. Érdekes dolgot fogok még most is nektek mondani, amit én sem értettem sokáig. Megállapította az orvostudomány, hogy a gyermekkihordás során egy csepp vér sem kerül az anyából a gyermekbe. Mert különálló a véredény rendszerük. Külön van az anyája is, és a magzaté is. Tehát az a köldök zsinoron keresztül csak a táplálékot kapja a gyermek. Sokáig úgy hitték, hogy az anya látja el vérrel a gyermeket, de ez nem így van. Most jön a második, ami bebizonyítja, hogy szellemi dolog, és hogy tényleg ez így igaz. Mária is az eredendő bűnnel született meg, mert ugye, ha végig gondoljuk, a vallásosság azt mondja, hogy mert szűztől született. Hát bárkit választhatott volna Isten, aki szűz, de attól még ő bűntermészettel rendelkezett. Akkor, ha arra tekintünk, hogy ő szűz volt, vagy nem volt szűz, Jézus attól még ugyanúgy bűnbe született volna. De így, mivel a mennyei atya volt neki az atya, a Szent Szellem árnyékozta be, ezért Mária csak egy edénye volt. De Jézus tiszta volt, bűntelen volt, attól függetlenül, mert ő nem úgy fogant meg, mint ahogy mi, hogy földi apai ágon, hanem szellemi úton. Tudom, hogy furcsa, amit mondok, de ez így van. Megpróbálom lassan és többször elmondani, hogy megértésetek legyen belőle, mert ez így van, ez így igaz. Tehát Mária is az eredendő bűnnel született meg, mégis ő lehetett Jézus anyja. Mert a véredény rendszerű különálló volt. Így Jézus bűn nélkül születhetett meg. Tehát amikor az apa magja megfogan, hát egy kis biológia is van benne. Tehát amikor az apa magja megfogan, akkor az elindítja azt a folyamatot, amelynek során kifejlődik a magzatnak az önálló véredény rendszere. Hát nehéz egy kicsit, de... Tehát az apai mag, mindegy, hogy Isten, vagy ember, vagy állat, akkor is az apai vérvonalon történik meg ez a fogantatás. Vegyük példának a tojást. A megtermékenyített és keltetés alatt levő tojásban. Ugye mindig azt a tojást szedik össze, a fias tojást mindig mondják, mert ahol kakas kell, hogy legyen, hogy fias legyen a tojás. És azt a tojást keltik ki, mert nem tudják a többit kikelteni, ahol nincs kakas, azt csak enni tudják azt a tojást. Csak a fias tojást tud életre kelni, ott tud abba kifejlődni a magzat, a mag. Tehát a megtermékenyített és keltetés alatt levő tojásban is megfigyelhető, hogy egy idő múlva az anyatestétől függetlenül van a tojás, ugye, amikor keltetik. Mert kell neki egy bizonyos hőmérséklet, amikor elkezd kialakulni a véredény rendszere. Tehát Mária méhében megfogant magzat Isten igéje volt. Így ez tiszta vért termelt, amely tele volt isteni élettel. Isten volt az apa, ezért Jézus erejében a mennyei atyánk vére folyt. Ha Jézusnak földi apja lett volna, akkor halál lett volna az ő vérében. De Jézusban nem volt halál, mert nem örökölte sem az anyja, sem egy földi apa vérét. Az áldozatnak tökéletesnek kellett lennie, és ennek a feltételnek egyedül Jézus tudott megfelelni, mert ő benne Isten élete áramlott. Nézzük meg az 1 Péter 1-ben a 18-19-es verset. Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, lényeget most olvasom, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtelen bárányén, a Krisztusén. Amen. Tehát ő hibátlan. Hallottatok arról, hogy az Ószövetségben is tiszta állatot vittek, hibátlan állatot, érintetlen állatot vittek a papokhoz. Jézus is ugyanígy hibátlan volt, csak ő belőle egy volt. Ezt is tudni kell, és ő teljesen eltörölte a bűneinket. Tehát ő hibátlan volt, és szeplőtelen, az meg azt jelenti, hogy bűntelen volt. Tehát ha Jézus nem Istentől született volna, akkor soha nem jöhetett volna létre megváltás. Soha nem lehettünk volna közösségbe újra Istennel. Nem lehetett volna meg a szellemi újjászületés, az üdvösség lehetősége. De Jézus, amikor a földre jött, akkor ő önként lemondott az isteni rangjáról. És közönséges emberként jött le a földre. Filippi levélben van megírva. Filippi 2-ben. Én a 6-os verstől olvasnám a 6-ostól a 8-asig. Aki, ő Jézus. Tehát aki, mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő egyenlő Istennel. Még ezt se tekintette. Hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett. És mikor olyan állapotban találtatott, mint az ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig.
Amen.
Amen. És dicsőséget adunk Istennek, a drága Úr Jézusunkért. Istennek is hálát adunk, mert ő munkálta ki ezt a gyönyörű tervet, hogy így lehetünk itt közösségben mindig, minden alkalommal. Tehát a Biblia kijelenti, hogy az ige testé lett, azaz megszületett Jézus. Ő volt a megtestesült ige, Istennek igéje testi formában. Nézzük meg a János 1.14-et. És az ige testé lett. Tehát amikor János 1.1-et mondtam, hogy kezdetben vala az ige, és az ige vala Istennél, és Isten vala az ige, tehát ott már az atyánál megvolt a terv. Az atya tudta, hogy az ige meg fog fogadni, és meg fog testesülni. És a 14-es írja, és az ige testé lett, és lakozik mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Amen. Amen. És mi ebben a gyönyörű kegyelem korszakában élünk. Mi kegyelmet kaptunk Istentől. Ezzel megvalósult Istennek az akarata, ami lehetővé tette, hogy az ember természet az újjászületéssel megváltozzon, tehát a gonosz természetet hátrahagyva, isteni természetet öltsön magára, közösségbe kerüljön a teremtőjével, és megváltást nyerjen a betegségtől, a szegénységtől és a szellemi halálátkától. És az atya azon munkálkodik a mai napon is, hogy megismerjük minél jobban az ő szeretetét. Mert ő volt az első adakozó, ő volt az első, ő az igazi szeretet, amit megmutat nekünk. Mert az Isten a fiát adta, értünk, oda adta, hogy nekünk jobb legyen az életünk. Amen.
Amen.
Szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek a szívén üzenet. Igen, van, köszönjük szépen, és akkor átadjuk a szót Ágikának.
Hálát adunk az Úrnak azért, hogy neki gondja van arra, hogy beteljesítse az ő igéjét, és ő mindig beteljesíti az ő igéjét. És ezt a Jeremiás első fejezetében találjuk. És az Ézsaiás 55. fejezetéből szeretnék felolvasni igét. Ézsaiás 55.11. Így lesz az én igém, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és áldott lesz ott, ahová küldöttem. És hálát adunk az Úrnak azért, hogy ő az Ószövetségben már sokszor megjelentette azt, hogy megváltó születik, és ő ezt beteljesítette. Máriánál azt látjuk, hogy ő készséges, hajlandó, engedelmes volt a szívében. Befogadta az ige magját először szellemi szinten, és aztán ez fizikai szinten is megnyilvánult. És hálát adunk az ő alázatos szívéért. És Mária legyőzte a félelmét, mert ő a törvény szerint házasságtörőnek számított. Máté evangéliuma szerint már azelőtt megfogant a méhében, mielőtt József feleségül vette őt. És ezért számított házasságtörőnek. János evangélium 8. fejezetében látjuk, hogy a házasságtörésnek az volt a büntetése, hogy megkövezték azt, aki megtörte a házasságot. És ezért volt oka félni Máriának, hogy őt is megkövezik, és az életét veszti emiatt. De legyőzte a félelmét, és befogadta az igét, és ezért hálát adunk az Úrnak. Józsefhez is szólt az Úr, és neki is megjelentette az angyalon keresztül, hogy Mária a Szent Szellemtől fogant, és így József látta, hogy Mária nem házasságtörő, hanem az Úr kegyelme nyilvánult meg az ő életében. És látjuk József szívében is az alázatosságot. Látjuk azt, hogy József is hajlandó, készséges, engedelmes szívű volt. Még azt is olvassuk a Máté evangéliumában, hogy József nem akart ártani Máriának, hanem inkább titkon akarta elbocsátani őt. Ezt azelőtt akarta megtenni, mielőtt szólt volna hozzá az angyal, hogy Mária a Szent Szellemtől fogant. És mind a kettő nél látjuk azt, hogy az angyal szólt hozzájuk, hogy ne félj. Máriának azt mondta, hogy ne félj, Isten kegyelembe fogadott téged. Józsefhez azt szólta, hogy ne félj magadhoz venni Máriát, mert ő a Szent Szellemtől fogant. És József ebből látta, hogy Mária nem házasságtörő. Mind a kettőjük szívében látjuk azt, hogy készségesek, hajlandók, engedelmesek voltak, és e föld javaival éltek. Én úgy látom a helyzetüket, hogy ennek az eredménye az, hogy a bölcsek sok ajándékot, sok kincset vittek nekik, és évekig fedezte ez a sok kincs a megélhetésüket. És hálát adunk az Úrnak azért is, hogy engedelmesek voltak, készségesek, hajlandóak, engedelmesek voltak akkor is, amikor az Úr szólt hozzájuk, hogy menjenek Egyiptomba, meneküljenek el, mert Heródes meg akarja ölni a kicsi gyermekeket. És így tudott Jézus megmenekülni a Heródes gyilkos kezei közül. Így tudott Heródes elől megmenekülni, és így maradt életben. És úgy látom Jézus családjának a helyzetét, hogy a bölcsektől kapott kincsekből tudtak megélni Egyiptomban, mert ez nagy vagyont jelentett az ő számukra, és sok évig biztosította ez a megélhetésüket, vagy legalábbis több évig. Miután Mária megfogant a méhében, elment Erzsébethez, az ő rokonához. Erzsébet fogantatása is természetfeletti volt olyan értelemben, hogy Zakariás és Erzsébet már idős emberek voltak. Az ő helyzetük Ábrahám és Sára helyzetéhez volt hasonló, mert Ábrahám és Sára is idős emberek voltak már, és mégis természetfeletti módon fogant a méhében Sára is, és Erzsébet is. Mária elment Erzsébethez, és ott töltött 3 hónapot, és úgy látom, hogy az ott töltött idő alatt Mária megerősödött hitben. Az Erzsébettel való együttlét segített neki abban, hogy megerősödött hitben. Ez nincs így konkrétan leírva, ez csak az én meglátásom és az én gondolatom. Mert ez egy különleges helyzet volt Mária számára, hogy a Szent Szellem árnyékolta be őt, a Szent Szellem vette körül őt, és így egy különleges gyermek született meg, mert Jézusnak a mennyei atya volt az apja, és így tudott Jézus tiszta szellemmel születni, így tudott Jézus élő szellemmel megszületni, itt fizikai szinten, a földön. Mert a mennyei atya életét örökölte az ő szellemében, és így volt élő szelleme Jézusnak. S hálát adunk az Úrnak azért, hogy gondoskodott a megváltóról. S hálát adunk az Úrnak Mária és József alázatos, engedelmes szívért. S hálát adunk az Úrnak azért is, hogy Mária és József is legyőzte a félelmét, és engedelmes volt az Úrnak. Ezt onnan látjuk, hogy Mária mondta az angyalnak, hogy legyen nékem a te beszédet szerint. Mária nem tudta elképzelni, hogy hogyan lesz ez, ezért kérdezte meg, hogy hogyan lehetséges ez, és akkor mondta el neki az angyal, hogy a Szent Szellem árnyékoz be téged. És ezután mondta Mária az angyalnak, hogy legyen nékem a te beszédet szerint. Ebből az igéből, ebből a mondatból látjuk, hogy Mária alázatos, engedelmes szívvel befogadta a magot szellemi szinten is, és fizikai szinten is. És így tudott Jézus megfogadni Mária szívében, és a fizikai testében is. És Józsefnél is látjuk az alázatos, engedelmes szívet, mert az angyal szólt hozzá, hogy ne félj magadhoz venni Máriát, és utána József valóban magához vette Máriát, és együtt élt vele, és utána már nem akarta titkon elbocsátani Máriát, nem akart semmit sem tenni Mária ellen, hanem magához vette. Maga mellé vette, és vele élt együtt. És hálát adunk az Úrnak azért, hogy az ige testé lett, és közöttünk lakozott, és megláttuk az ő dicsőségét. Hálát adunk az Úrnak azért, hogy megjelent az ő üdvözítő kegyelme. Hálát adunk az Úrnak azért, hogy be tudjuk fogadni Jézust a szívünkbe. Azok, akik még nem fogadták be tudják fogadni Jézust a szívükbe, megvan rá a lehetőségük. És így, hogy mi már befogadtuk Jézust a szívünkbe, újjászülettünk, a mennyei atya gyermekei lettünk. És hálát adunk azért az Úrnak, hogy most már az ő családja a mi családunk, mindazok, akik már újjászülettek, ők a mi családunkhoz tartoznak. Mi a mennyei atya családjához tartozunk. És hálát adunk az Úrnak azért, hogy gondoskodott arról, hogy üdvösségünk legyen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen.
Az Úr Jézus a szívek ajtaján kopogtat. De az ajtó egy nagyon érdekes és speciális ajtó, mert nincs kívül kilincs. Mert Isten senkire nem tud rátörni, hanem mi engedhetjük be a szívünkbe, mert csak belül van kilincs. És Jézus azért halt meg, hogy nekünk örök és új életünk legyen. Hogy megváltást kapjunk a betegség, a szegénység, a szellemi halál átkától, minden rossztól, és meglegyen a mennyei állampolgárságunk. Pál apostol azt mondja a Római Levél 10. fejezet 9-es 10-es versében, hogy aki a szívében hiszi, hogy Jézus meghalt és feltámadt, és erről a szájával tesz megvallást Isten előtt, az üdvözül. Következő imádságot hívjuk ehhez segítségül. És kérünk szépen benneteket, hogy őszinte szívvel mondjátok utánunk. Teremtő Istenem, eléd állok, és fennhangon imádkozom. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból, hogy igazzá tegyen engem Isten előtt. Kérlek, Jézus, költözz a szívembe, és teremts újjá engem. Kérlek, legyél az én Uram, megváltom és gyógyítom. Elfogadom a megváltó munkádat, és hittel megvallom. Jézus, te vagy az én Uram, megváltom és gyógyítom. Meg vagyok váltva, újjászülettem Krisztusban, az ő szentvére, megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet. Amen. Ebben a pillanatban, aki most fogadta be az Úr Jézust a szívében, Isten a belső emberét, a szellemét újjáteremtette. Ez a szellemi újjászületés, és a szellemi újjászületés szükséges az üdvösséghez, az örök élethez, mennyei állampolgársághoz. Ez gyakorlatilag az első áldozás, illetve a konfirmálás során kellene, hogy megvalósuljon. Istennek van még egy ajándéka. Az egyik ajándék az Úr Jézus, akit elküldött a földre, a második pedig Isten szent szelleme, akit szintén elküldött a földre, Jézust felváltani. Tehát az első pünköstkor ugye eljött a Szent Háromság harmadik tagja, és ahogy mi szülők nagyon szívesen adunk ajándékot a gyermekeinknek, azt mondja Lukács 11.13-ban az ige, hogy Isten is nagyon szívesen ad ajándékot az ő gyermekeinek, de elsősorban az ő Szent Szellemét adná, és ehhez nem kell más tenni, csak kérni. Ez a közismert nyelven a bérmálásnak megfelelő imádság következőképpen hangzik. Mennyei Atyám! Azt tanítod az igében, hogyha valaki Jézus nevében kéri tőled a Szent Szellemedet, te örömmel odaadod őt. Ezért, drága mennyei Atyám, a te igéd alapján, Jézus nevében, kérem tőled a Szent Szellemedet. Töltsd be a szívemet a Szent Szellemeddel. Keresztelj meg a Szent Szellemeddel. Köszönöm, mennyei Atyám, hogy minden imámat meghallgatod, és megválaszolod. Ennek alapján most hitben vallást teszek. Teljes a szívem a Szent Szellemeddel. Betöltekeztem, beteljesedtem, és megkeresztelkedtem a Szent Szellemmel. Ennek jeleként nyelveken fogok imádkozni, ahogy a Biblia tanítja, ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést. Köszönöm, drága mennyei Atyám! Köszönöm, Jézusom! A Szent Szellem örökké bennem van, és velem marad, és elvezet minden igazságra. Amen. Az új szövetségben Isten Szent Szelleme az a vezető, aki bennünk lakik keresztényekben, és a tanácsaival lát el bennünket. Hogy merre menjünk, mit csináljunk. Ez egy más kérdés, hogy mennyire hallgatunk az ő hangjára, vagy a útmutatására. Foglaljatok helyet. A Biblia tanítja a kézrátételt. A kézrátétellel imádkozott Jézus is sok esetben, és az emberek meggyógyultak. A Márk evangélium végén a 16. fejezetben, a 17-es, 18-as versben Jézus azt mondja, hogy akik hisznek, következő jelek követik őket. Kik azok, akik hisznek? A hívők. A hívők. A hívőket ilyen jelek követik. Betegekkel teszik kezeiket, és azok meggyógyulnak. Hogy lehetséges ez? Úgyhogy befogadtuk a nagyobbat a szívünkbe, a bensőnkbe. Isten ereje itt van velünk. Jézus megkérdezték, hogy mikor jön el Isten országa. És azt válaszolta, hogy nem szemmel láthatólag jön el, hanem ott van bennetek. Tehát Isten ereje ott van bennünk, és hogyha ezt aktivizáljuk, és ahogy Jézus mondta, a kezünket tesszük a betegekre, vagy csak áldás céljából, akkor ez az isteni erő a kézrátétel során, az érintkezési pont során kiárad. És az isteni erő néha olyan erőteljes, és a Bibliában több esetben látjuk, hogy nem tudtak az emberek megállni a lábukon Isten erejének a jelenlétében. Tehát semmiféle különleges hókuszpók nem fog történni, amikor kiállnak ide a gyógyító sorba, hanem azt tesszük, amit Jézus mondott. A kézrátétel a bibliai alaptanoknak az egyike. Ez azért furcsa, mert ilyennel a hagyományos egyházban nem találkozhattunk, bár egy-két helyen azért gyakorolják. Isten erejének szabadon kellene áradni, hogy szabadulások és gyógyulások jöjjenek elő. Biblia írja azt, hogy Pál apostol testéről elvitték a ruhadarabokat, mert kenettel volt tele, azaz isteni erővel volt tele, és amikor ezeket a isteni erővel telt ruhadarabokat elvitték haza, rátették a betegekre, ez az isteni erő kiárott ezekből a ruhadarabokból, és a betegek meggyógyultak. Ez benne van a Bibliában, úgyhogy ez alapján tesszük ezt most is, olyan formában, hogy a kezünket feltesszük és imádkozunk. Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében köszönjük neked a megváltás művét, köszönjük, hogy Jézus sebeivel gyógyulást nyertünk, megváltást nyertünk a betegségtől, a szegénységtől, örök életet nyertünk Krisztus által. Kiárasztjuk Jézus nevében a feltámadás erejét, a szabadító keretet, kiárasztjuk a szolgáló angyalok seregét, hogy legyenek segítségül azoknak, akiknek testi problémáik vannak. Hiszük, Uram, hogy a Te ígéd ma is igazság, és ugyanúgy, ahogy Pál apostol testéről elvitték a ruhákat, a keszkenőket, a szöveteket, ugyanúgy ez ma is működik, mert ezek a ruhadarabok is megtelnek Isten erejével, és otthon, amikor a beteg testekhez érintik, és hittel teszik ezt, akkor a kenet kiárad, és a kenet, ahogy írja a Biblia, megtöri az igát a Jézus Krisztus szent nevében, és szabadulások jönnek elő. Megparancsoljuk minden testnek, hogy tökéletesen működjön, ahogy Isten megteremtette, abban az állapotban legyen minden test. Szólunk a problémákhoz, szólunk a hegyekhez, hogy gyökerestől száradjanak ki, és ugorjanak a tengerbe. A Jézus nevében. Amen. Halleluja.